Pál apostol mondja, hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a 478-as éneket fogjuk elosszva énekelni, fennállva énekeljük tehát a 478-as ének első versét. Így kezdődik, ó irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad. Foglaljuk el helyünket, testvérek, és a megkezdett dicséretünknek, a 478-as dicséretünknek, most már leülve énekeljük a második versét, ő így kezdődik. Ó, hatalmas Isten, keserűségemben szívemet vidámítsad! Dicsőség legyen az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, amint volt kezdetben, úgy legyen most és örökkön örökké. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét. Olvasom előttetek az élő Isten igéjét Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott leveléből. A második fejezetnek az első 9 versét, ebből a szakaszból volt a köszöntő ige is. Haladunk tovább a sorozatunkban a hitünk alapjainak a következő része, a harmadik szólusz, ez a szóla grácia et fide, egyedül kegyelemből hitáltal. Az ige tehát Efézusi levél második fejezetében található, az első 9 verset olvasom. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint, alkalmazkodva a levegő birodalmának fejedelméhez, ahhoz a lélekhez, amely most az engedetlenség fiaiban hat. Egykor mi is, mint közöttük éltünk, testünk kívánságaival. Követtük a test és az érzékek hajlamait, és a harag fiai voltunk, emberi természetünk szerint, éppen úgy, mint a többiek. De Isten, gazdag lévén irgalomban, az ő nagy szeretetéért, amellyel minket szeretett, minket is, akik halottak voltunk a vétkek miatt, életre keltett a Krisztussal együtt, kegyelemből van üdvösségetek. És vele együtt feltámasztott, és a mennyeiek világába ültetett Krisztus Jézusért, hogy megmutassa az eljövendő világban kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, azokat az alkalmakat, amikor ígédet olvasva, hallgatva megrendül a mi szívünk. Köszönjük neked, hogy amikor rálelünk a Biblia kincseire, annak olvasása, tanulmányozása vagy hallgatása közben, köszönjük, hogy a szívünk megmozdul, vágyjuk is ezt kérni tőled, hogy mozdítsd meg mindig a mi szívünket, mozduljon meg a bensőnk, a lelkünk is a te szavadra, amikor az érint minket. Olyan megható Pálnak ez az ige szakasza is, megható és megrendítő, beszél arról, hogy egykor halottak voltunk a bűn miatt, de te gazdag lévén irgalomban, mert szerettél minket, életre keltettél Jézus Krisztusban. Köszönjük, Urunk, a bűnbocsánatot, az üdvösséget, amit a Jézusban hívőnek adtál. Köszönjük, Urunk, hogy van neked itt ajkán néped. Úgy örülhetünk ennek, hogy van ajkán gyülekezetünk, van hova eljönni és a te ígédet hallani, hallgatni. És köszönjük neked, Urunk, hogy a te munkádat végzed ma is, ebben a városban is, úgy, ahogy szerte a világon. Köszönjük, hogy az ige, ami hangzik, az meg tud szólítani ma is szíveket, életeket. Köszönjük, hogy vannak újak közöttünk, mindig, mert a te lelked és igéd őket keresi, szólítja, ide vonza. Köszönjük a te nagy-nagy munkádat, amelyet így végzel, szelíden, de ellenállhatatlan hatalommal. Vágyunk kérni téged ma, hogy a hitünk alapjait te ismertesd meg velünk. Kérünk téged, hogy a mai ige is érintsen bennünket ellenállhatatlan hatalommal. Hadd szólítson meg, és hadd értsük meg, hogy hogyan lehet a miénk az az üdvösség, amit Jézusban kínálsz nekünk. Rád bízzuk a gyülekezetünket, a jövendőjét, rád bízzuk az új presbitériumot, annak minden munkáját, tőled kérünk áldást, és tőled kérünk megszólított életű embereket, akik beállnak a te szőlőskertedbe, hogy téged követve szolgáljanak. Köszönjük mindazokat, Urunk, akiket már megszólítottál, elhívtál, és köszönjük azokat, akiket most állítasz majd szolgálatba. Köszönjük neked, Urunk, hogy a betegjeinket, a szenvedőket, a mélyben járókat is rád bízhatjuk. Légy áldott orvosunk, gyógyítónk, vigaszunk. Könyörül a gyászoló szívűeken, a mélyben járókon. Légy ereje, támasza mindazoknak, akik kiáltanak ma is hozzád. Ölelj át minket az evangélium üzenetével, szereteteddel. Várunk ma is lélekben, hogy az ige hallgatáskor veled találkozhassunk. Jöjj, Urunk! Amen. Készülődjünk, testvérek, az ige hallgatásához az énekszóval, és most a 478-as ének harmadik versét énekeljük. 478-as ének harmadik versét, amely így kezdődik. Ó, örök Úristen, a veszedelmekben segedelmedet nyújtsad! Bizonságtételem alapígéje írva található Lukács evangéliumában, Lukács evangélista által lejegyzett történetben. Jézus mondja el a farizeus és a vámszedő példázatát, Lukács evangéliuma 18. fejezet, a 9-es verstől a 14-es versig olvasom. Tehát Lukács 18, 9-től 14-ig. Néhány elbízakodott embernek, aki igaznak tartotta magát, a többieket pedig lenézte, ezt a példázatot mondta. Két ember ment fel a templomba imádkozni, az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Isten, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna vagy, mint ez a vámszedő is. Böjtölök kétszer egy héten, tizedet adok mindenből, amit szerzek. A vámszedő pedig távol állva még szemét sem akarta az égre emelni, hanem a mellét verve így szólt. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mondom nektek, ez megigazulva ment el házába, nem úgy, mint Amaz. Mert mindenki, aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, az elveszettségünket mindig, és minden embernek ez így van, az Isten közelében látjuk meg, érezzük meg, éljük át, hogy a Szent Istenhez mi nem mehetünk oda a bűneinkkel. Amikor még távol van egy ember az Istentől, higgyétek el, hogy fogalma nincs az ő elveszettségéről. Ez olyan, mint a kályhának a melegét is, a kályhától 200 kilométerre egyáltalán nem érezzük. De amikor ott vagy hozzá 10 centire, akkor égeti még a kezedet is, ha megérinted. Istennel ugyanígy vagyunk. Amíg távol járja útjait egy bűnös ember az Istentől, fogalma nincs arról, hogy ő bűnös, hogy ő elveszett. Nagyon jól el van magába, sőt, higgyétek el, bár nincsen tökéletes ember, nagyon sok ember van, aki magát tökéletesnek gondolja, és bűntelennek hiszi. De amikor Isten megkeres bennünket, megközelít maga az Isten, kapcsolatba kerülünk vele, halljuk az ő igéjét, olvasunk Bibliát, csuda mód átérezzük, hogy Uram, én bűnös ember vagyok. Az Isten közelében lelepleződik elveszettségünk, minden bűnünk, gonoszságunk, alkalmatlanságunk, méltatlanságunk. Boldog az, aki ezt már átélte, és ki tudja mondani, hogy nem vagyok jó Uram semmire. Hogy nem vagyok méltó semmire. Arra sem, hogy szeress. A tékozló fiú, amikor hazamegy az apjához, emlékeztek, mit mond? Atyám, nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevez. Tégy engem csak béreseit közül egyé. Ez az alázat az, amit az Istennel való találkozásban az ember átél, amit kimunkál bennünk a Szentlélek. A kereső ember azonban vágyik a kegyelemre. Ugye átérezzük az elveszettségünket, a bűneinket, és ott lesz bennünk a vágy, hogy úgy szeretnék bűnbocsánatot, és úgy szeretnék üdvösséget. Ezt a vágyat is Isten szent lelke munkálja bennünk. Na, hogy lehet ez a miénk? Luther Mártonnak az életét olvassátok, ő amikor még elkezdett keresni, Istent kereste szerzetesként, átélte az elveszettségét. Az ő nagy kérdése volt, hogy hogyan találhatok magamnak egy irgalmas Istent. Arra van szükségem. Azt már meglátta akkor Luther abban az állapotában, hogy hát én magam a bűnt levedleni, magamat megtisztítani tőle nem tudom. Nincs az a cselekedet, amivel eltüntethetném a bűneimet. Hogyan találhatok magamnak egy irgalmas Istent? Aztán olvasgatta a Bibliát, és hát van Jézusban eljött hozzánk ez az irgalmas Isten, van számunkra kegyelme, bűnbocsánata, és örök életet ad a hozzá megtérő bűnösnek. Ez a nagy örömhír. Az evangélium szó azt jelenti ógörögül, hogy örömhír. Isten ebből az örömhírrel lép az elveszettekhez, én mellém, meg te melléd, hogy van számodra jó hírem. Megbocsátattak a te bűneid Jézusért. Ha ezt elfogadod, elhiszed, örök életed van. Na mit kezdünk ezzel a jó hírrel? Ezt kell befogadni. Amikor a sorozatban most haladunk, a harmadik szólusz következik, és onnan indulunk ki ebből a kérdésből, ami Luthernak is a kérdése volt, hogy miként lehet az enyém a bűnbocsánat és az üdvösség. Na erre felel a reformátorok által megfogalmazott harmadik szólusz, szól a grácia et fide, egyedül kegyelemből, hitáltal. Miként lehet a miénk? Az Úr kegyelméből és a te hited által mindenképpen a tied lehet. Isten nagyon régóta igyekszik, hogy ezt a bibliai igazságot az emberrel megértesse. Az emberi logikának ez nehéz. Higgyétek el, hogy Isten bibliai igazságait, amiket tanulunk, nem logikával lehet megragadni. Aki logikai úton akarja Istent megtalálni, logikai úton akarja a Bibliát megérteni, a bibliai igazságait feldolgozni, nagyon rossz úton jár, zsákot számba fog torkolni. Isten ezt eldöntötte, elrendelte, hogy az ő legnagyobb igazságait hitáltal lehet megragadni, befogadni, megérteni. Amíg te az emberi értelem mérlegére akarod tenni, hogy mi itt mond Isten, majd én megmérem, addig távol vagy tőle, addig nem lesz a tied. Sem az ő kegyelme, sem az Isten ismerete. Mihet félreteszed az értelmedet, a logikát, és odaállsz eléje elveszettként, megszólítod, elkezdesz vele beszélgetni, a hit az ajándék, amit a Szentlélek munkál, az Istennel való beszélgetéskor. Egyből megérted azt is, amit a logikával soha nem tudnál megérteni. Isten tehát régóta igyekszik arra a hitigazságra elvezetni az embert, amit a szólusz mond, ez a mai szólusunk, hogy egyedül kegyelemből hitáltal. Jézusnak a története a farizeus és a vámszedő templomban levő imádsága ugyanezt próbálja elénk adni. Ugye két ember megy fel a jeruzsálemi templomba, mondja Jézus, az egyik farizeus. Jézus korában a legkegyesebb, legvallásosabb csoport volt a farizeusoknak a csoportja. Ők voltak azok, akiket ma úgy mondanánk, hogy bigott vallásosok. Ők megpróbálták a mózesi törvényt a legapróbb bötűje szerint megtartani, de ilyen nagyon elbizakodottak lettek. Hát, többiek nem igyekeznek annyira vallásosak lenni, mint mi. És ilyen nagyképű, beképzelt, gőgös emberek voltak a farizeusok. Papírforma szerint nagyon sok mindent tudtak felmutatni, és a törvény betartásában tényleg ők voltak az élenjárók, de mint kiderül, hogy Isten a szívet nézi. És Istennek nem tetszik a farizeusi szív. Ők voltak látszólag a legkegyesebbek, de ők voltak a valóságban Istentől a legtávolabbak. A vámszedő már megint más kategóriába tartozott. Vámszedőnek az ment el, aki képes volt a saját népét elárulni. Ugye Jézus korában Júdea is római birodalomnak a provinciája volt, és a rómaiak voltak olyan ravaszak, hogy nem ők szedték be az adót. Hanem amikor megszálltak egy országot, akkor mindig kerestek adószedőket a helyi nép közül. Hát nyilván ugye a gyengébb jellemű, a korumpálható lelkek jelentkeztek erre. A vámszedőkről köztudott volt, hogy több vámot adót szednek, de mint amennyit kellene, amennyit leadnak majd a hatóságnak. Mindegyik a saját zsebére dolgozott. Ez annyira köztudott volt, hogy a kortörténészek például leírják, hogy Jézus korában egy bírósági tárgyaláson a vámszedő nem számított hiteles tanúnak. Na így képzeljétek el, és így hallgassuk ugye ezt a példázatot, hogy Jézus a farizeus mellé oda tesz egy vámszedőt, a társadalomban a legalsó alatti kategóriát, akit senki nem tartott hitelesnek, meg se bíztak volna benne, mindenki utált és köpött egyet, amikor találkozott egy vámszedővel, tudta, hogy ez egy utolsó gazember, a népét eladja, az anyját eladná pénzért. Na, egy ilyent hozod a példának Jézus. Két ember megy fel a templomba. Egy farizeus, meg egy vámszedő. És mit hoz ki Jézus? Azt mondja, nézzük meg az imádságaikat. A farizeus imádsága, gondosan elolvassuk az imádságát, ő nem dicsőítette Istent. Nem köszönt meg Istennek semmit, ő magát dicsőítette. A farizeus saját magáért adott hálát. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. Rabló, gonosz, parázna vagy, mint a vámszedő is. Érezzük a jézusi mondatokból, hogy mennyire visszaadhatta azt, ami a farizeus lelkében volt. A többi ember felé levő megvetését. Ő különb mindennél, nem csak a vámszedőnél, az összes embernél különb. Ez volt az imádságában. Uram, én vagyok a te tökéletes tanítványod. A farizeusban ez is volt, és Isten nem fogadta el őt igaznak. Ez az imádság, ez a plafonig megy, nem Isten szín elé. És oda teszi Jézus a vámszedő imádságát. A vámszedő annyit mond, ez nagyon rövid imádság, de Isten erre tekintett gyönyörködve. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Azt mondja Jézus, hogy ez a vámszedő megigazulva ment el haza. Isten igaznak fogadta el, eltöröltettek a bűnei. Isten úgy tekintett rá, hogy ez az én gyermekem, ez az élet az enyém lett. Nem úgy, mint Amaz. Ugye a szemnek, ami látszik, az mindig fordítotja, mint amit Isten lát. Valószínűleg a jeruzsálemi templomban levők, akik látták ezt a két embert imádkozni, úgy vélekedtek volna, hogy egy farizeus, egy csodálatos példánya a mi vallásunknak, és a vámszedőre meg valami megvetően, talán csak a templom helyét illetően nem köptek volna, Isten fordítva látott mindent. Azt látta, hogy a farizeus szíve utálatos, gonosz, elbizakodott, önigazságába van öltözködve, és nem is akarja az Istennek a kegyelmét, nem vágyik az Úr szeretetére, kegyelmére. És ránézett Isten a vámszedőre, és abban a szívben meg azt látta, hogy ez egy bűnbánó szív. Ő tudatában van annak, hogy mindenre alkalmatlan és méltatlan. És Isten azt mondta, ezt magamhoz veszem. Ez kell nekem, az ilyen emberrel tudok mit kezdeni. Ezt tudom megigazítani, megtisztítani, és gyermekemmé fogadni. Hatalmas igazsága ennek a történetnek, amit Jézus elmond, hogy amit a saját érdemünkből nem tudunk elérni, az ingyen kapjuk az Istentől. De ez megfordítva is, tehát saját érdemedből soha nem érheted el azt, amit az Isten ingyen akar neked adni a kegyelméből. Meg kell ezt tanulnunk. Nézzük a tanulságokat pontról pontra szedve, és hadd kezdjük nagyon távolról. Az első pontban hadd mondjam el nektek, hogy egyre többször találkozom olyan emberekkel, akik az Ószövetséget nem szeretik. Ugye a Bibliának két része van, az elején van egy jó vastag Ószövetségünk, a vége fel egy ilyen kis vékonyabb új szövetség, ott vannak a Jézus élete, az apostolok cselekedetei, apostoli levelek. Többnyire ezt ajánlom én is mindenkinek, hogy ezt olvassuk mindenképpen először, ezt tanulmányozzuk, az Ószövetség az nehezen érthető, ez valóban így van. De nem értek egyet azokkal a véleményekkel, akik azt mondják, hogy az Ószövetségben nincs semmi jó, azt nem is kell olvasni, azt majdnem, hogy úgy beszélnek róla, hogy azt ki kéne vágni a Bibliából. Nagyon sokan nem szeretik, elvetik, mert nem értik az Ószövetséget. Pedig az Ószövetségben Isten ugyanolyan nagy igyekezettel mondja el a Biblia igazságait, a hitünk alapjait, csak az Ószövetségben, ami nem jött el Krisztus a teljes kijelentés, minden burkolva van, előképekben és szimbólumokban. Aki ezt nem érti, elkezdi olvasni, és azt mondja, hogy érthetetlen számára, elveti, félreteszi. Az Ószövetségben, tehát benne van Jézus evangéliuma, előképekben, szimbólumokban, benne vannak a hitünk csodálatos igazságai, előképekben, szimbólumokban, és a mai szólusz mondásunk is benne van az Ószövetségben, előképekben, történetekben, szimbólumokban, egyedül kegyelemből hitáltal. Az első ilyen történet, amit az Ószövetségből elétek hozok, az Kain és Ábel története. Sokan olvassák, felháborodnak, nem értik, hogy jaj, és akkor Isten miért volt így, meg úgy, meg ezt nem fogadta el, azt elfogadta, mert nem értik, hogy szimbólumokban van benn minden tanítás. Kain és Ábel, ugye Ádám és Éva két első gyermeke, meg utána még rengeteg gyermekük született, áldozatot visznek Istennek. Kain a föld terméséből visz áldozatot, és Isten ezt nem fogadja el. Ábel pedig egy juhot visz áldozatul, azt levágja, annak oda teszi ugye a báránynak a testét, kifolyt vérét az oltárra, az el lesz égetve, és Isten ezt az áldozatot elfogadja. Hogy van ez? A két áldozat két mentalitást jelent. Kain az az ember volt, aki az áldozatát, amikor föld terméséből vitt, kifejezte ebben, hogy engemet Isten azért fogadjon el, ami én vagyok, amit én teszek, az én érdemeimért, ezekért a gyümölcsökért, zöldségekért hoztam, én fárosztam, én kapáltam, én ültettem, én öntöztem, én verítékkel termeltem, itt van. Most ezzel a mentalitással megigazulni nem lehet. Találkoztam egyébként a modern korban is. Volt egy nagyon okos osztálytársam gimnáziumban, egy zseni, aki nem sokat tanult, képzeljétek el, hogy a fizika dolgozatokkor, amikor írt, amíg a többiek, meg én is, hát a tanult képletek alapján kiszámoltuk, a fizika dolgozat első felében ő maga kiötlötte azokat a képleteket, amiket Newton meg a többiek kitaláltak, és utána kezdte el megcsinálni. Egy zseni volt. Beszélgetek vele az Úrról, és ő is ezt a kaini lelkületet hordozta a szívében, azt mondja, értem az evangéliumot, értem, hogy Isten megigazítja, és hogyan az istentelent, de én az utolsó napon úgy akarok megállni Isten előtt, mondta ez az osztálytársam, hogy engemet Isten azért fogadjon el, aki én vagyok, amit én tudok, amit én leteszek az asztalra. Ember, akkor elveszel. akkor elveszel. Mi nem tudunk a Szent Isten elé olyat letenni az asztalra, amiért Isten azt mondaná, hogy parancsolj ki szolgám, bemehetsz a mennybe. Ábelnek az áldozata mást jelent. Amikor Ábel juhot visz, nem azért viszi a juhot, mert ő pásztor volt, és neki az volt éppen kéznél. A juh áldozat az kifejezi azt a mentalitást, hogy elismerem, hogy megváltóra van szükségem, helyettes engesztelő áldozatra van szükségem, elismerem, hogy valakinek meg kell halnia érettem, hogy én bemehessek a mennybe. A juhot áldozás az Ószövetségben egy nagyon-nagyon fontos Krisztusra mutató szimbólum és előkép. Kain és Ábel áldozata tehát két emberi mentalitást tükröz. Az egyik egy büszke, saját erejének, teljesítményének, érdemeinek az áldozatát bemutató és a saját magában bizakodó embernek a mentalitása. Ez Kain. Ábel pedig az az ember, aki megalázza magát Isten előtt, elismeri, hogy Uram, én alkalmatlan vagyok, méltatlan, semmi jóra nem vagyok méltó, könyörülj rajtam. Szükségem van kegyelmedre, szeretetedre megváltóra. Ez az ábeli áldozat. Már ott a 1 Mózesnek az elején van ugye Kain és Ábel története, már ott benn van az első szólusz a Bibliában, egyedül kegyelemből hitáltal. Isten elfogadja Ábel áldozatát, igaznak fogadja el, és Kain áldozatát nem fogadja el. És higgyétek el, Isten ma is így tesz. Azt az embert, aki a saját érdemeibe, saját teljesítményébe bizakodva megy az Isten elé, Isten ma sem fogadja el addig, amíg nem alázza meg magát, és nem igényli Krisztus kegyelmét. A következő pontunk a mózesi törvény, ugye, teremtéstől eltelik jó sok év, és jön Mózes, és Isten adja neki a törvényt. A 10 parancsolatot és az Ószövetségi rengeteg törvényt, és a mózesi törvény is elrendeli, hogy hogyan kaphat egy bűnös kegyelmet. És Isten Mózesnek ugyanezt tanítja, ami Ábelban a szívéből fakadt. Az Ószövetségi időben, hogyha egy zsidó férfi vétkezett, és szeretett volna arra kegyelmet, tudjátok, mit kellett tennie? Kiment a akolba, vette egy bárányt, föltette a nyakába, elballagott a jeruzsálemi templomba, letették az élő bárányt, rá kellett tennie a kezét a bárány fejére. És a lévita pap előtt az illető elmondta, hogy mit vétkezett. Mondjuk Istent káromoltam, vagy ezt és ezt csináltam. Jelképesen a bűn átment a bárányra, és a lévita pap az áldozatot bemutató szemei előtt a bárányt megölte, föltették az égő áldozati rézoltárra, és a bárány mindenestől elpusztult, elégették. Higgyétek el, hogy az Ószövetségben minden zsidó ember tudta, hogy a bűn zsoldja a halál. Azért, amit én elkövettem, azért meg kéne halnom. De Isten adott egy kiutat a vétkezőnek. A Bibliában az egyik legfontosabb fogalom a helyettes engesztelő áldozat fogalma. Helyettes engesztelő áldozat. Ez azt jelenti, hogy Isten megengedi, hogy a bűnös helyett, a bűnös bűnért más valaki lakoljon meg. Átvegye a bűnösről az ítéletet. Az Ószövetségi időben ez egy bárány volt. Egy bűnösér, egy bárány. A zsidók egyik legnagyobb bűnepe a Jom Kippur, a nagy engesztelési nap, amikor egy bárányt áldoz a főpap egy egész nemzetért, a zsidó nemzetért, az is Jézusra mutató előkép, mint ahogy az előbbi áldozat is Jézus Krisztusra mutató előkép. Tehát egy bárány egy bűnösért, a vétek áldozat, Jom Kippurnál egy bárány egy egész népért, Krisztusra mutató áldozat szintén, és a János evangéliuma elején rátekint keresztelő János az arra járó Jézusra, azt mondja a tanítványának, ima az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Higgyétek el, aki ezt hallotta, zsidó talajon bárányáldozat azonnal érthető, aha, ő az a valaki, aki belép a bárányok helyébe, ő végzi el az a helyettes engesztelő áldozatot, De most nem egy emberért, meg egy népért, a zsidó népért, az egész világért. Íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűneit. Jézus az Isten báránya. Értitek ezt a szimbólumot? Ószövetségtől eljutunk Krisztusig, minden stimmel, tökéletesen hozzák az előképek, a szimbólumok, a törvényekben, a történésekben, ami Jézusban beteljesedik. Egy bárány, az Isten bárány az egész világért. És az egész világban benne vagy te is, meg benne vagyok én is. Ő halt meg, magára véve a mi bűneinket, átvállalva rólunk annak ítéletét is. Az emberi gondolkodásnak más az útja. Az ember máshogy gondolkodik. Az embernek az a gondolkodás, hogy kiérdemlem, megszolgálom, saját teljesítményemmel megszerzem majd a kegyelmet. Na ez az, ami Istennél nem működik. Ez az, ami az Istennél nem működik. Isten elrendelte, hogy aki saját erejéből, saját maga, hát azt hasonlít, szoktam mondani nektek, Münchhausen báró kalandjait ismeritek, a Nagy Zoló meséivel Münchhausen báró egyszer elmondja, hogy süllyed a lovával együtt a mocsárba, és ő maga a hajánál fogva saját magát lovastól kiemeli a mocsárból. Na hát, ilyen tudjuk, hogy nincsen, na hát ugyanúgy nincsen az a bűnös is, aki saját magát az elveszett állapotból kiemeli a maga érdemeiért, a maga jó cselekedeteivel és érdemeivel. Nincs ilyen, nem működik. El kellett jönnie a megváltónak, hogy az elveszettből megtaláltatott legyen. Hogy az elveszettnek legyen érte szóló, érte bemutatott, helyettes engesztelő áldozat, amire rámutathat, és azt mondja, hogy az az áldozat az enyém is, én ezt hiszem, ezt elfogadom, megragadom. És Isten azt mondja, hogy ezért a hitér bemehetsz a mennybe. A római levél, aminek a sok teológus mondja, hogy a római levél mondja legtökéletesebben a megigazulásnak a tanítását, vannak biblia kutatók, azt mondják, hogy naponta mindenkinek el kellene olvasni a római levelet. A negyedik fejezetnek az ötödik versét hallgassátok. Aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak. Tehát az elveszett bűnös nem tud semmit hozzátenni ehhez a kegyelemhez. Megszerezni, megszolgálni, kiérdemelni, ez nem működik, de el tudja hinni. El tudja fogadni hittel, hogy na az az áldozatot nagypénteken, az értelmet bemutatva, az az enyém is. És ezzel a hittel, ha oda megy Isten elé, megköszöni ezt, Róma 4:5 azt mondja, annak a hite számít igazságnak. Na Isten ezt a hitet keresi bennünk, én bennem is, ti bennetek is. Ez az a hit, amivel be lehet menni a mennybe. A Jézus helyettes engesztelő áldozatába vetett hit. Nem az a hit, hogy hiszem, hogy van Isten, arról a Biblia nem nyit vitát. Hitnek azt mondja a Biblia, amikor azt elhiszem, hogy Jézus az én bűneimért lakolt meg nagypénteken. Ez a hit. Van-e benned ez a hit? Van-e benned ez a hit? Istennek ez a megoldása. Megváltót küldött, az Isten bárányát, Jézus Krisztust, és engesztelő áldozatot, mégpedig helyettes engesztelő áldozatot adott neked. Nem neked kell meghalni a bűnöd miatt. Már ez jó hír. Nem neked kell meglakolni ezért a sok gonoszságért, amit te tettél. Ezért már meglakolt valaki. Az egyetlen bárány, az Isten báránya ott, nagypénteken a Golgotán. Aki ezt elfogadja, az kap bűnbocsánatot és örök életet. Jön Pál, és az efézusi levélben még tökéletesebben megfogalmazza, elénk adja ezt a harmadik szóluszt, amit egyébként sokszor, hogyha olvastok esetleg reformátori tanításokról könyveket, néha külön veszik, hogy szól a grácia egyedül kegyelemből, és külön tárgyalják a szól a fide egyedül hitáltal. Én ezt egybe vettem, és vannak biblia magyarázók is, akik egybe szeretik venni. Pál is itt együtt veszi az Efézus 2:8-9-ben, mert annyira elválaszthatatlan a kegyelem és a hit, egyedül kegyelemből, hitáltal szól a grácia et fide. Jön Pál, és elkezdi mondani az általa tanított gyülekezeteknek, hogy kegyelemből van üdvösségetek a hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Egy gyönyörű mondat.
Nem is lehet hozzátenni semmit. Nem is kellene magyaráznom. Hát Pált tökéletesen fogalmaz, én kicsi, apró ember, mit tudnék hozzátenni egy Pál apostolhoz? Semmit. Csak gyönyörködve olvassuk. Kegyelemből van, üdvösségetek a hitáltal. És ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Isten kegyelméből van tehát neked üdvösséged, lehet neked üdvösséged, és a te hited által ez kell hozzá. Isten adja a kegyelmet, ő biztosította az áldozati bárányt, Jézust, ő biztosítja az engesztelő áldozatot, ő szolgált érted Jézusban, tőled egyetlen egy valami kell, hogy ez a tied legyen. A hit. Hidd el. Fogadd el. Ha ezt te nem hiszed el, akkor nem lett a tiéd. Ha nem fogadod el, nem mehetsz be a mennybe. Ez ennyire egyszerű. És ennyire komoly dolog is. Világosan megmondja itt a Biblia, nem cselekedetekért. És itt nincs dicsekvés, mondja Pál, hogy senki ne dicsekedjék. Tudjátok, a kegyelemből hitáltali megigazulás mindenkit egy szintre hoz. Az elveszettként való szintre, amikor megállunk Isten előtt, és itt nincsen jobb ember, jó ember, meg nálam bűnösebb, meg nálam rosszabb, itt csak elveszett van. A kegyelemből hitáltal való megigazulás tanítása, mindegyikünket ugyanarra a kispadra leültet az Isten elé, az elveszettek padjára, és innen hit által lehet az Isten országába bejutni. Minden kegyelem, és a te hited, amellyel ezt megragadhatod. Jézus Krisztusnak ez volt a küldetése. Ezért született meg Isten. Ezért lett emberré Jézus Krisztusban az Isten. Ezért öltött emberi testet, élt itt közöttünk 33 évet, hogy ezt a küldetést, az engesztelő áldozat megcsinálását, hadd mondjam ilyen magyar tanulul, véghez vigye. Kellett valaki, ez Isten bárány, aki az összes bűnösről így leveszi a bűnt és az ítéletet, hogy akik hisznek, azok bemehessenek. Létezik tehát értet szóló engesztelő áldozat. Ő kifizette a te váltságdíjadat, rendezte a te adósságodat. Neked csak be kell ülni az ingyen kegyelembe. El kell fogadni. Az elfogadás meg annyi, amikor hittel azt mondjuk imádságban, hogy Uram, köszönöm. Én ezt nem tudtam volna megtenni, de köszönöm, hogy te Jézusban megtetted. Áldoztál helyettem. Levetted az ítéletemet magamról. Köszönöm, Uram. Ennyi. Ott van ez a hitte benned, testvér. Ha ott van, hirdetem neked, örök életed van. Ha még nincs ott, akkor ragad meg ma, mert csak akkor lesz örök életed, ha ezt megragadod. Végezetül avval a kérdéssel jövök a prédikáció végére, hogy mivel járulsz Isten elé? És ez egy nagyon komoly kérdés. Kain és Ábel története lebegjen a mi szemeink előtt, mivel járulunk Isten elé? Amikor te Istent keresed, akkor odaviszed azt, hogy milyen derékreformátus családból származol, hány generáció óta már a te felmenőid, milyen hűséges reformátusok, templomba járók, vagy nem kaini módon érdemek, származás, előjogok, cselekedetek. Oda mész, mint Ábel, meg mint a vámszedő, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Mivel járulunk Isten elé? Érdemeinkkel, vagy bűnbánattal, alázattal, a Krisztust megragadó hittel? Ma is van záró történetem, és ezt a záró történetet nem csak a mai igéhez, hanem a presbiter választáshoz is hoznám. Ezt a történetet úgy írták, hogy tanítsanak bennünket, hogy egy gyülekezet éppen lelki pásztort keres, képzeld el magadat, testvér, te is tagja vagy annak a bizottságnak, aki a jelentkezők jelentkezéseit elbírálja. És jelentkezik valaki, nagyon könnyen majd rá fogunk jönni, hogy Pál apostolról van szó, megírták Pál leveléből, a sok történésből, meg a kis formuláiból, az ő jelentkezését. Drága testvéreim az Úrban! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Értesültem róla, hogy a gyülekezetben a pásztori pozíció jelenleg üres, ezért arra gondoltam, hogy szívesen elküldöm a jelentkezésemet. Szeretem hirdetni az igét, bár a prédikációm rendszerint nagy vihart kavarnak. Az egyik nyilvános beszédem után zavargások törtek ki, és az igazat megvalva még sehol sem töltöttem 3 évnél hosszabb időt. Az egészségi állapotom sajnos nem kifogástalan, úgy is mondhatnám, hogy tövist hordozok a testemben. Őszintén szólva ez a megjelenésemre is rányomja a bélyegét, mind a mellett biztosíthatlak benneteket, hogy a szolgálatomban ez egyáltalán nem akadályoz. A személyes meggyőződésemből adódóan nőtlen vagyok, sosem voltam házas, gyermekeim nincsenek, ennek ellenére meglepően sikeresen tartok előadásokat családosoknak. A korábbi életemnek alaposabban utána néztek, biztos vagyok benne, hogy megteszitek, ki fog derülni, hogy egy ponton nevet változtattam, és néhányszor le is tartóztattak, gyilkosság is köthető a nevemhez a régi múltból. A szolgálatom azonban a börtönben is eredményes volt. Azt mondják, hittudósként is megállom a helyem. Remélem, hogy az adminisztratív feladatok nem tartoznak a lelkészi feladat körben, mivel nehezen tudom nyilván tartani az eseményeket, a memóriám sem a régi már. Előfordult, hogy elfelejtettem, kiket kereszteltem meg, hogy a 2. Korintusi levél elején van, hogy belebonyolódik, hogy kit is keresztelt meg. Jól bírom a kemény munkát, bár ritkán teszem azt, amit tenni akarok, és végül mindig azt teszem, amit nem akarok, magam sem értem. Viszont rájöttem, hogy végül minden a javukra szolgál azoknak, akik szeretik Istent, és akiket ő elhatározása szerint elhívott. Dicsőség legyen Istennek, kérem értesítsetek, ha megfelelnék az állásra, akár a jövő héten is tudok kezdeni. A kegyelem legyen mindnyájatokkal, aláírás Pál. Remekbe szabott kis levél, és ugye ismerjük azt a mondást, hogy senki sem tökéletes. Ma beszéltünk a hitáltal kegyelemből való megigazolásról. Itt van ez a záró történet, és hadd mondjam el nektek, hogy Isten soha nem a tökéleteseket keresi. Nem is találna, kezdjük ott, ő mindig azokat keresi, akiket ő megtisztíthat, megigazíthat, kiemelhet a legnagyobb mélységből, mert azokat lehet a legjobban használni. Nézzétek meg a történelemben Pál, ugye hozzá is kapcsolódik István vértanú megölése, kvázi egy gyilkos múlttal rendelkezik, és a legnagyobb apostollá hívja előtt Isten. Itt azt számít, hogy Isten elhívja, és ő ennek az elhívásnak enged. Ott van Mózes, aki szintén gyilkos, meg még dadogós is, senki nem gondolna, hogy alkalmas, és Isten elhívta, és ő belőle lett az Ószövetség legnagyobb prófétája. Ha elolvassátok Jézusnak a nemzetség táblázatát, ami benne van ugye az evangéliumoknak az elején, található benne például néhány olyan asszony, akiket hát enyhén szólva is erkölcsileg nagyon nem találtunk volna fedhetetlennek. Ott van Támár, Betsábé, ott van a Jerikó ostrom, akkor ugye a parázna Ráháb, aki szintén bekerül Jézus nemzetség táblázatába, de ott van a Moábita Rút is, úgyhogy mindez azt tanítják nekünk, hogy Isten a bűnöst, az elveszettet akarja megkeresni, megtalálni, megigazítani és elhívni. A presbiter választás, és ugyanezt mondom nektek, hogy Isten nem a tökéleteseket keresi, mert soha nem talált volna senkit. Itt ajkán se, máshol se. Isten azokat keresi, akiket ő elhív. Akiket megszólított a mélyben, akik tudtak már sírni, akik tudtak előtte oda menni így, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. Őket keresi az Isten. Őket jelöljük, és ő bennük, illetve Istenben van a reménységünk, hogy ő általuk Isten cselekedni fog. Egyedül kegyelemből, hitáltal. Isten csodálatos kegyelméből, és a te hited által. Ámen. Ének szóval feleljünk, testvérek, az ige hirdetése. A 478-as éneknek most a 4. versét énekeljük, 478-as ének 4. versét. Így kezdődik a 4. vers, áldott Úristen, rossz testiségemben lelkem hozzád hódítsad.
tétsad. Ó, erős Úristen, a világ fényében szemem világosítsad.
Fejünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk. Urunk, úgy köszönjük neked a Bibliánkat, úgy köszönjük, hogy kibontod előttünk, megláthatjuk benne azokat az igazságokat, tanításokat, amiket olyan régóta igyekszel elénk adni és az embernek megtanítani. Köszönjük a mai igazságot, a hit igazságot, amit tanítottál, hogy az üdvösség, a bűnbocsánat egyedül kegyelemből és hitáltal lehet a miénk. Köszönjük ezt neked. Csodálatos örömhír nekünk, elveszett bűnösöknek, hogy kaphatunk kegyelmet. Van számunkra irgalom, bűnbocsánat, sőt, még örök élet is, pedig nem érdemeljük meg. És mindez a hit által, amilyenk lehet. Mi nem tudjuk megszolgálni, megérdemelni, de te ingyen kegyelemből a te nagy szeretetedért adod mindazoknak, akik elfogadják Jézus helyettes engesztelő áldozatát az ő életükért. Kérünk téged, hogy munkáld bennünk ezt az igazi hitet, a Krisztus áldozatába vetett hit valódi csodáját. Add, hogy ez a hit éltessen minket, tartson és vezessen a földi vándorúton végig, és ebben a hitben hadd legyen örök életünk, úgy, ahogy ígérted. És köszönjük, hogy igaz vagy, és igaz, amit te tanítasz és ígértél. Köszönjük, hogy a Jézusban hívőnek örök élete van, és teljes bűnbocsánat az ő öröksége. Áldott légy azért, hogy szerettél minket ennyire, megváltót küldtél az elveszettért. Áldott légy azért, hogy te magad szolgáltál nekünk Jézus Krisztusban, és te magad szenvedted el a mi bűneink ítéletét Jézusban, hogy rólunk azt levedd, és nekünk juttasd az örök életet és bűneink bocsánatát. Taníts minket, Urunk, arra, hogy ebben a hitben éljük a hétköznapokat. Beléd vetett hitnek hadd legyen sok-sok következménye az életünkben. Hadd formálódjunk, tisztuljunk, elménk, gondolatvilágunk, beszédünk, cselekedeteink, hadd tükrözzék a Jézusba vetett hitet. Köszönjük, Urunk, hogy te nem a tökéleteseket keresed, hanem bennünket elveszetteket. Azokat keresed ma is itt ajkán és közöttünk, akik magukat méltatlannak, alkalmatlannak tartják. És köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk eléd. Mindenre méltatlanok vagyunk, mindenre alkalmatlanok. De köszönjük, hogy te hívsz, mert szeretsz, és neked kellünk így is. Elveszettként, méltatlanként, vámszedőként, mert nagyon szeretsz minket. Áld meg gyülekezetünket, áld meg egyen-egyenként gyülekezetünk tagjait, áld meg a választást is, a jövendőnket, a te nagy nevedért, Istenünk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda bizalommal az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Így szól az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Amen. Záró énekünk a kivonulás előtt pedig a 478-as ének 5-ös, 6-os verse, utána pedig fennállva a himnuszt elénekeljük. 478-as ének 5. és 6. verseit énekeljük,
utána fennállva a himnusz. Az 5. vers így kezdődik, ó Teremtő Isten, a kísértetekben a sátánt elfordítsad. Isten, a kísértetekben a sátánt elfordítsad. Ó, megváltó Isten, sok vétkezésemben irgalmat bizonyítsad. Szentelő Isten, erőtlenségimben, kegyelmedet újítsad. Ó, kegyelmes Isten, életemnek végében, lelkemet mondogítsad.
Áldás békessége.